igéjét a második királyok második könyvéből fogom olvasni. Az ötödik rész első három versét. Királyok második könyve, ötödik rész első három verse. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk az igét. És Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította meg az Úr Szíriát. És az a férfi vitéz hős, de béapoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kis leányt vittek el foglyul, és ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának: vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van. Kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. Urunk Istenünk, ebből a nagyon egyszerű, nagyon rövid történetből kérünk téged, hogy adj nekünk nagyon mély, egész életen át tartó üzenetet, tanítást. Ámen. Foglaljunk helyet. A királyság korában vagyunk, ebben az időben, amelyben ez a történet játszódik, amelynek csak éppen az elejét olvastam fel, de nagyon sok áldás, nagyon sok üzenet van még ebben a rövid kicsi beszámolóban is, hogyha ennek jól a mélyére nézünk. Tehát a királyság korában vagyunk, amikor ketté szakad az ország, izraeli és júdai részre bomlott már korábban, és Isten népe két külön királyságban él. Az egyik királyságban kivétel nélkül istentelen királyok uralkodnak, a másikban néha-néha van egy istenfélő király is. Hát egy nagyon nehéz időszak ez Isten népének az életében. Rengeteg hadakozás, rengeteg perpatval, rengeteg baj, rengeteg nyomorúságnak az időszaka. Körülbelül Krisztus előtt 850-ben járunk nagyjából, tehát Dávid király uralkodása után olyan 150 évvel. És a másik helyszín pedig tulajdonképpen a felolvasott igerésznek a helyszíne, hazája, Szíria, Izraelnek az északi szomszédja, hát más elnevezés szerint Arám országa. Arám vagy Szíria. És ebben a rövid felolvasott ige szakaszban van egy főszereplő, meg van egy mellékszereplő. És én most erről a két szeméről szeretnék szólni, legalábbis ennek a két személynek az alapján szeretném Isten igéjét hirdetni. A főszereplő Naamán, a szíriai seregnek a fővezére, hadvezére, hadügyminiszter. A mellékszereplő meg egy kislány. A főszereplőről nagyon rövid és tömör beszámoló áll előttünk, de nagyon sokat mondó kifejezésekkel számol be arról a Biblia, hogy milyen ember volt ez a főszereplő, ez a Naamán, ez a tulajdonképpen ellenséges seregnek a hadvezére. Azt olvasuk, hogy először is hát a seregnek a fővezére volt. Hát ez egy rendkívül magas rang. Egy első élvonalbeli államférfiúról van szó. Aztán azt is olvassuk róla, hogy az ő ura előtt nagyra becsült volt. Tehát nem csak, hogy magas rangja volt, de a király az nagyon sokra értékelte az ő munkáját, az ő szolgálatát. Tehát jól megértették egymást a közös munkában, itt nem pártoskodás volt, a királynak a fejét mindig veszélyeztette a hadügyminiszter. Ha pucsot akart szervezni az, akinek a kezében volt a katonai hatalom, hát akkor ez nagyon nagy veszélyt jelenthetett a királyra. Sok király végezte úgy, hogy a hű alattvalónak tartott hadvezér egyszer csak vele szembe fordult. Itt nem erről volt szó. Nagyra értékelte, nagyra becsülte a király ezt az ő hadvezérét. És azt is olvassuk róla, hogy vitéz hős volt. Tehát nem úgy beleszületett ebbe a rangba, nem úgy kapta valamilyen jó komaság alapján a királytól ezt a megbízatást, hanem ez az ember megdolgozott. A vérével pecsételte el, hogy ő rászolgált a hadvezetői tisztségre. Ez egy férfi volt a talpán. Egy vitéz, hősember, aki sokra vitte, akire felnézett még a király, és nagyra becsülte azért a munkáját, amit végzett. Ez egy befutott és sikeres államférfi volt. Na de ennél még tudunk róla többet is, ezekből a rövid kifejezésekből. Azt a furcsa megjegyzést olvasunk, amit én, megmondom őszintén, elég sokat hányton vetettem a szívembe. Hogy van ez? Általa szabadította meg az Úr Szíriát. Na most az Úr nem az Izraelt szabadítja meg? Hogy van ez a dolog? Hogy hát miért ír ilyet, hogy Izraelnek az ellensége volt ez a Szíria, és az Úr megszabadítja a Szíriát egy ilyen ember által? Hát annyira rájöttem, hogy az Úr által lett befutott ember ez a Naamán. Az Isten által. Tehát az Úr valahogyan megsegítette, megáldotta őt ebben a ranglétrán való emelkedésben, a vitézkedésben, a hősiességben, a hadvezetésben és a királlyal való kapcsolatában. Valahol benne volt az Úrnak a keze. Testvérek, Istennek a keze olyan helyekre is elér, hogy mi el se tudjuk azt képzelni. Olyan sötét helyekre belenyúl Isten, olyan nemzeteket, olyan személyeket ér utol, olyan helyzeteket tud Isten megragadni, hogy mi azokat nem is gondolnánk. Mit keres Istennek az áldása, a szabadítása Szíriában? Hát ott van. Ott is megjelenik. Ha ő akarja, akkor ott is fel tud tündökölni az ő szabadító hatalma. És itt, ebben az államférfiban megvolt. Isten ő által szabadította meg a szíriaiakat. Isten megmutatta neki magát a sok áldáson keresztül. Isten nyilvánvalóvá tette magát, én vagyok az, aki segítelek téged. Legalábbis az áldásait nyilvánvalóvá tette előtt. De ez a férfi nem ismerte az Urat. Isten áldásainak az erejét ismerte, de magát az Urat Naamán nem ismerte. Nem is tisztelte. És a mai ember pontosan így van. Pontosan így van. Ez a Naamán esete, ez rólunk szól. Legalábbis azokról, akik valamilyen pályát elértek, valamilyen szintre eljutottak, valahogy befutottak a világ szerint. A jó körülmények között nem veszük észre Isten. Testvérek, az Isten áldásaira nem nyílik rá a szemünk. Ilyen az alapvető romlott emberi természet. Ha százszorosan vagy ezerszeresen áld meg az Isten, azt se veszem észre. Az olyan természetes. Az olyan természetes. De amikor egy rossz dolog történik, aminek ő nincs ínyünkre, rögtön Isten a hibás. Ha van Isten, akkor! De amíg jöttek az áldások sorba, addig nem hallottuk Isten nevét. Csak egy pici rossz legyen, megvan a hibás. Rögtön ráfogják az Istenre, rögtön elhangzik ez a név. Miért engedi meg? Miért így van? Miért úgy van? De az áldások között nem. Ilyenkor eszébe jut az embernek az Isten, a bajba. Az áldások között nem jut eszébe. És az sem jut eszébe, hogy mennyit pusztít az ember. Nemrég beszélgetésben mondta valaki, hogy hát hány ember pusztult el ott a cunamiban, a szökőárban. Ártatlan gyerekek, emberek voltak ott, és hogy elpusztultak? Érdekes. Magyarországon több gyerek lesz gyilkosság áldozata az anyaméhen belül abortusz során, mint amennyi megszületik. Tehát több abortusz van, ez gyilkosság. Isten igéje szerint gyilkosság. Több gyereknek a koporsója az anyamé, mint ahány gyerek megszületik. A cunamiért Isten a hibás. Az ember úgy tombolhat, úgy rombolhat szabadon, ahogy akar, ha van egy dolog, amit rá tud az Istenre kenni, rá tud mutatni, mint bűnbakra, akkor rögtön megteszi, de hogy ő mit pusztít, azzal nem foglalkozik. És amikor Isten áld, azzal sem foglalkozik. Nagyon érdekes felfogás ez. Naámánt az Isten megáldotta, általa szabadította meg a Szíriát, de nem tisztelte az Urat. De nem ismerte az Urat. És még egy nagyon fontos dolgot olvasunk, az utolsó kis tömör leírást erről a férfiról, hogy ez egy bélpoklos volt. Vitéz, hős, de bélpoklos volt. Egy beteg ember volt. Egy halálosan beteg, leprás ember volt. Ezt olvassuk róla. Ha az Isten nem tudja magát megismertetni a jóban, ha nem ismeri fel az ember az áldások alatt az Istent, akkor majd megismeri a bajban. Naámán, ha nem jöttél rá arra, hogy tisztelned kéne engem azért, mert a te kezed által megszabadítottam a te népedet, majd megismered a betegségben. Na ez így keményen hangzik, testvérek, de ez Isten kegyelme. Ez Istennek a kegyelme. Mert azért meggyógyult ő. Tudjuk a történetnek a végén, ez a beteg ember Isten kegyelméből meggyógyult. De Isten belevitte őt a mélységbe, hogy megismertesse az ő nevét. Mert az áldásoknak a súlya alatt nem akarta megismerni, vagy figyelmetlen volt. Na majd akkor a terhek súlya alatt megnézzük. Rásegítünk. És Isten az ő kegyelméből nyomorúságot engedett meg Naámának az életében. Halálos betegségbe keveredett. Ennyit tudunk tehát róla. Olyan ember volt, akinek Isten elkezdte magát kijelenteni, megmutatni, megismertetni magát vele, mert a jón keresztül, az áldásokon keresztül ezt nem tehette meg, megteszi hát itt a próbatételben a betegségben. A második vers, 3-ból, amit felolvastam, az már a mellékszereplővel foglalkozik. Hát a mellékszereplők, vagy más néven statiszták, azok a filmekben, akik mondjuk ott állnak egy nagy tömegben, és akkor a király mutatja a képernyőjön, hogy beszél a néphez, a király a főszereplő, a statisztáknak talán még az arcát sem mutatják, csak leszerződtetik őket, biztos mindegyiknek adnak egy pár száz forintot, hogy ugráljanak meg, tapsoljanak már arra a 2 percre, ami forgatják a filmnek azt a részét, mert most tömegre van szükség. Összeszedegetnek innen-onnan tanoncokat, diákokat, ki tudja milyen embereket, hogy legyenek tömeg. Ezek a statiszták, ilyen mellékszereplők, ilyen kis szereplők. Engem nagyon megragadott ennek a kis mellékszereplőnek a szerepe, mert olykor ezeken áll vagy bukik a dolog. Ez egy kicsi lány. Az Istennek az eszköze egy rendkívüli teremtés. És erről is ilyen rövid, tömör tudósítás ad a Szentírás, nem nagyon jellemzi őt az ige, de nagyon-nagyon fontos az, amit megtudunk erről a lányról ebben a történetben. Ez a második vers leírja azt, hogy portyázó csapatok mentek Szíriából, sajnos ebben az időben nagyon sok alkalommal rácsaptak Izraelre, majdnem a teljes megsemmisítésig gyötörték Izraelt, és egy portyázás alkalmával elkaptak egy kislányt, ki tudja hány éves lehetett, de hát nem volt nagy lány, csak kicsi. Elkapták, kiragadták az otthon melegéből, elvitték idegenföldre, elvitték kényszermunkára, és éppen oda került a hadvezérnek a háztartásába, a feleségének szolgál. Nem volt szíriai ez az ember, ez a kislány, hanem egy idegen volt. Még hogyha átmegyünk egy szomszédos országba, ott is érezzük, hogy nem olyan jó nekünk, hazavágyakozunk. Nem ismerjük a nyelvet, nem ismerjük a szokásokat, nem ismerjük a fizetési eszközöket. Idegenül vagyunk, kirándulni nagyon jó, de ott lakni nem nagyon jó. Haza kívánkozik az embernek a lelke, honvágya van. És olyan elveszett is, tehát kiszolgáltatottabb az, aki vendégként érkezik. Aki ismeri a helyi viszonyokat, az mindig erőfölénybe van. Még a focisták is azt szokták mondani, pedig ott aztán igazán csak zöldje van, meg kereklabda mindenütt, de mégis a hazai pálya előnyét élvezi, aki vendégül látja a másik csapatot. Tehát ez így volt itt is, ez a kislány, ez idegen volt. Neki teljesen új volt, de teljesen idegen volt minden. Ez a kislány, ez nem tudott csak úgy beilleszkedni. Nem hazatalált, hanem fogságba ment. Nem volt ez becses az ő ura előtt, mint Naamán, hanem egy rabszolga volt. Egy lenézett kis, ugráltatták mindig. Mosogass most el a kislánykám, sepergessél fel, etesd meg a disznókat, vagy ki tudja milyen, ilyen-olyan munkát bíztak rá. Nem egy becses, nem egy megbecsült, nem egy magasrangú beosztása volt. Ez csak egy szolga volt. Egy kis rabszolga. Nem volt férfi, és nem volt vitézhős. Abban a korban különösen így volt, még ma is, hogy a nők sok szempontból kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Isten igéje ezt röviden úgy foglalja össze, hogy a gyengébb edény. Hát gyengébb edény. Lelkületében is, fizikálisan is. Hát ezt tudomásul kell venni, gyengébb, jobban kell rá vigyázni. Hát Naamán egy talpi férfi volt, aki megállta a helyét a maga szakmájában, ez a kislány pedig egy kicsi nő volt, nem volt férfi, hanem nő, nőből is egy olyan kisebb fajta volt, és nem volt vitézhős, csak egy egyszerű kis szolgáló leányka, éppen a fordítottja volt a gazdáján. Nem egy kiváló befutott államférfi volt, hanem egy idegen, kiszolgáltatott helyzetben levő, törékeny kicsi lányka volt. Éppen az ellenkezője a gazdájának. Még egy dolog van róla leírva, a második versben, Naamán feleségének szolgált. Ezt én nagyon fontosnak tartom. Nem azt van róla leírva, hogy Naamán feleségének volt a szolgálója, hanem Naamán feleségének szolgált. Nem egy főnév van itt, hogy szolgáló, hanem egy ige van itt, az, hogy szolgál. A kettő között az a különbség, hogy attól, hogy valaki szolga, még nem biztos, hogy szolgál. Még nem biztos, hogy szolgál. Kinevezték őt házi rabszolgának, lehet, hogy lopta a napot, lehet, hogy megszökött, mint Onézimus szökött meg a gazdájától, Filemontól, és erről a kislányról, annak ellenére, hogy törékeny volt, gyenge volt, idegen földre, erőszakkal cipelték el, nem önszántából, nem egy jó fizetésért ment el, hanem erőszakkal cipelték el, ez mégis szolgált. Szolgált. Olyan szolga volt, aki szolgált. Aki úgy elfogadta, hogy hát nekem most akkor, Istenem, hát itt van a helyem. És akkor én csinálom. A harmadik vers az, amiben a legdrágább üzenetek ragyognak fel előttünk, amikor azt olvassuk, hogy mondta ez a kislány az ő asszonyának, vaj, ha az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságától. Nagyon sokra tanít bennünket, amit ez a kislány elmond. Isten nagyon sok nyomorúságot láttat vele. Ez a kislány lehet, hogy nagyon szépen rendezett családi körülmények között élt a saját hazájában. És egyszer csak jön egy ilyen portyázó csapat, betörnek a faluba, ahol éltek. Lehet, hogy megszólaltott valamilyen riadókőt, hogy mindenki meneküljön, amerre lát, de késő volt, már nem lehetett menekülni. És testvérek, én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy ennek a kislánynak a szüleit a szeme láttára mészárolták le. Hát az apját még nagyobb eséllyel, az anyját lehet, hogy elvitték valami más helyre, vagy éppen megerőszakolták, kihasználták őt is. De ha terhes nőket kellett ketté vágni, akkor ez nem volt akadály. A szíriai királyt, Hazáelt, Illés keni fel Szíria királyává. És amikor Elizeus találkozik ezzel a Hazáellel, akkor ránéz mereven. Egészen addig, amíg el nem kezdett sírni Elizeus. És akkor ő megdöbben, Hazáel zavarba kerül. Tehát a prófita mereven nézett rá, nézte, és elkezd zokogni. Tehát úgy furcsa volt ez neki. És miért sírsz? Akkor még nem volt király Hazáel, csak hamarosan az lett, és mondta, hogy látom, Isten megjelentette nekem, hogy te leszel a király, és rátámadsz az Izraelre, és le fogod győzni. És ott mondja, hogy terhes anyákat fogsz ketté vágni. Tehát itt egy nagyon kegyetlen szíriai behatolásról kell nekünk tudni. Ezek kemények voltak, ezek majdnem elpusztították Izraelt. Még Júdát is majdnem elpusztították. Tehát ez a kislány egy ilyen, nem csak egy portya útról volt szó, hanem itt sorozatos zaklatásról, itt vér folyt. Nagyon nehéz sorsa volt ennek a kislánynak. Nagyon-nagyon megpróbálta őt az élet. És oda kerül erre az idegen helyre, abba kiszolgáltatott, rabszolga helyzetbe került testvérek, és ez a kislány hisz abban az Istenben, aki neki az életében mindezeket megengedte. A Naamánnak az élete tele van az Isten áldásával. De ő nem ismeri az Urat, és nem hisz benne, nem tiszteli. Ennek a kislánynak az élete tele van Istennek a próbatételeivel. Válogatott próbatételekkel. És ezt pedig hisz. Abban az Istenben, aki a prófétát megáldja, és az meg tudja gyógyítani az én beteg uramat. Hisz. Ennek a kislánynak a hite felül tudta őt emelni az eseményeken. Felül tudta őt emelni az eseményeken. Azért, mert a hitet nagyon jól kezel. Testvérek, nekünk a mi hitünknek meg kell találni a helyét. Mi a hit? Meg mi a nyomorúság? Mi sokszor azt gondoljuk, amikor nyomorúság ér bennünket, hogy nekünk van egy hitünk, van egy Istennel való kapcsolatunk, és akkor abba a sátán betör. Adja a nyomorúságát, hogy a hitünket szétszakassa. Hát nem így van. Nem így van. Hanem az a helyzet, testvérek, hogy mi egy nyomorult állapotban vagyunk, amikor megszületünk az Isten ismeret híján, az Istentől elszakadva. Bűnösként születünk meg. Tehát az alap eset nekünk a nyomorúság. Mi más nem is érdemlünk, testvérek, csak baj hátára. Erre vagyunk méltóak. Mi semmi áldását az Istennek meg nem érdemeljük semmiféleképpen. Tehát ami nekünk jár, amire mi méltók vagyunk, az baj hátára, nyomorúság, büntetés és a pokol. Erre vagyok én méltó, mert Istentől távol éltem. Minden lélegzett vételem gyűlöletes bűn volt előtte, mert Isten nélkül tettem azt. Minden lépésem istentelen vétek volt, mert nem az Úr Jézussal jártam. Amit én megérdemlek, az az átok, az a kárhozat. Erre jön rá, testvérek, a hitnek a vigasztaló kegyelme. A bajra jön a hit. Nem a hitre jön a baj, hanem a bajra jön az Isten vigasztaló kegyelme. És ez a kislány tudta ezt. Tudta ezt. És megmaradt a hitben. Ezért maradt meg a hitben, mert a hit neki az mentő ő volt. A hit neki az gyógyír volt az ő nyomorúságára. És ezzel vigasztalta magát. Istenem, ilyen helyzetbe kerültem, ez történt velem, de nem téged hibáztatlak. Ez a bűnnek a következménye, az én ősszüleimnek a következménye, és az én bűneimnek a következménye. Köszönöm neked, Istenem, hogy ezek között a körülmények között te engem megerősítesz a hitben, hogy nekem legyen balzsam az én lelki sebeimre. Köszönöm neked! Ilyen dolog a hit. Ha bármilyen nyomorúság ér bármelyik őket, bármikor, akkor így fogjuk fel, hogy nem a hitünk miatt küldi ránk Isten hálátlanul, figyelmetlenül a bajt, hanem a baj nekem kiáll. Méltó vagyok arra, hogy Isten bármely nyomorúsággal látogasson meg, vagy átadjon az ördögnek is, vagy az ítéletnek. És ha ezek között a körülmények között mégis tudok hinni, mégis van reménységem és vigasztalásom, azaz Isten kimondhatatlan kegyelme. Hát, így hitt ez a lány is, nem az események kezdik ki az ő hitét, hanem az események sodrásában kapaszkodik bele hitáltal az Istenbe. Így kell nekünk hinni. Ne a hitünket ért támadásnak tartjuk a nyomorúságokat, hanem a nyomorúságokban vigasztalásnak tartsuk az Istentől nekünk ajándékba adott hitet. Így kell felfogni, mint ahogy ez a picike lány tette. Éppen az ellenkezője az Urának. A sok áldás között sem ismerte Isten, ez meg a sok nyomorúság között is nagyon jól ismerte az ő Istenét. Aztán, amit elmond itt a harmadik versben, abból az is kiderül, hogy nem magára gondol. Testvérek, hát bajba van a gazda, beteg. Hát ő nincs bajba. Hát aki ilyen él át, ha megölték a szüleit, hanem akkor is árvaságra jutott. Elszakították az otthonától, idegen helyzetbe, rabszolgasorba került. Ha akarják, megütik, ha akarják, megverik, ha akarják, megdicsérik, teljesen kiszolgáltatott az ő akaratuknak. Hát ez nem baj, ez nem nyomorúság. Itt nem kellene segítség. Valamilyen közbelépésre nem lenne szükség, hogy Uram, hogy mehetnék haza? És nem azt mondja ez a kislány, hogy vaj, ha szemben lennék azzal a prófétával, aki Samáriában van, kétség nélkül megszabadítana engem a rabszolgaságtól. Nem ezt olvassuk. Hanem vágyakozik arra, hogy a gazdámat gyógyítsa meg az Isten. Vaj, ha az én gazdám, hát nekem van Istenem, de neki még nincs. Hát ő még nem látja, hát ő még nem érti, hát ő még nem érzékel, hát itt neki van szüksége segítségre. Nekem jó van így, ahogy van. Testvérek, el tudta fogadni a sorsát. Elég volt neki az Istennek a kegyelme. Ahogy Pál apostolnak is a betegségből felkiált Istenhez, és azt mondja az Isten, elég neked az én kegyelme. Elég volt neki az Isten kegyelme. Itt nálam minden rendben van. Én Isten kegyelmében fürdök. Mint rabszolga kislány, de fürdök benne, mert szeret engem az én Istenem, de ez a nagy hős Naamán, ez még nem ismeri ezt. Neki kéne valahogy segíteni. Szegény Naamán bácsi, nem ismeri Isten. Így volt. Nem magára gondolt. Nem a maga sebeit nyalogatta, hanem másnak a nyomorúságára. Másokon akart segíteni. Pedig ha valaki elesett állapotban volt, hát róla igazán el lehetett ezt mondani, de nem kereste a maga szabadulását, hanem kereste azt, hogy hogyan tudna máson segíteni, mert a saját sorsával, Isten kegyelmében szilárdan állva meg volt elégedve. Micsoda óriási dolog lenne, ha az összes baptista hívő meg lenne elégedve a sorsával. Az összes hívő a világon, akármelyik templomba vagy imaházba bemennék, csupa megelégedett embereket látnánk. Egyszer valaki elmondta nekem, egy református lelkésznek a felesége, hogy volt egy asszony, aki mindig panaszkodott neki. Állandóan ilyen bajokkal, olyan bajokkal, a férjem így, a fiam úgy, rossz volt hallgatni. Nem bírta hallgatni, mert mindig jött belőle, árad belőle a keserűség. És akkor sok ideig nem találkoztak. És akkor megint találkoztak, és megint jött felé ez az asszony. Pár éve elteltével. Jaj, már úgy magában mondta, biztos megint kapok egy nagy adagot. Rámenti megint a keserűségét, és tehetetlen vagyok, mert itt, ha valakinek tenni kell valamit, az épp ez az asszony lenne. Hát nem pedig mások itt. Ő nem tudja felvállalni. Ő nem tudja elfogadni. Ő nem tud beállni a szolgálatba. És jön ez az asszony, elkezdi mondani, hát tudod, a férjem ilyen, nem változott semmit. A fiam olyan, az se változott semmit. De tudod, valamire rájöttem az elmúlt évek alatt. Minél nehezebb, annál jobb. A mondja neki ez a lelkésznő, hogy állj csak meg, akkor ezt mondd el még egyszer, hadd halljon még egyszer. És akkor elmondtam, minél nehezebb, annál jobb. Ez igen. Na most már akkor innentől tudunk beszélgetni. Érezte, hogy Isten, tehát amíg rá nehezedik ez a próbatételnek a súlya, végre! Végre azért Istenéhez kiáltott, és azért Istenében keresett menedéket. Pontosan, amire a hit való, úgy kezelte a hitet, balzsam volt a sebeire. És megértette, hogy nekem nagyon jó az én Istenem mellett. Elfogadta a sorsát. Ez nem azt jelenti, hogy beletörődött abba a helyzetbe, amiben volt. De most már innentől kezdve tudott világítani. Addig meg nem. Mert mindig rángatta volna le magáról ezt a terhet. Most pedig felvállalta és cipelte ezt a terhet. A kettő között nagy különbség van. Nagyon fontos dolog, hogy el tudta fogadni az ő sorsát. Bár Naamán később Isten tisztelő lett. Talán ennyit elárulhatok, hisz nem titok egyikünk előtt sem. De Naamán soha nem lett hívőknek példaképe. De ez a kislány millió és millió hívőnek a példaképe évezredek óta a bibliai lejegyzés alapján. Olvasnak róla a földnek minden vidékén, minden népe között, hogy mit tett egyszer egy kislány, hogyan hitt az ő Istenét. Sokkal nagyobb hős volt, mint a gazda. Az ő Istenének sokkal átadottabb életű szolgáló lejártája volt. Hát az ilyen embereken, az ilyen apró lánykákon fordul meg a történelemnek a kereke. Ilyen volt az Úr Jézusnak az anyja Mária is, akire valami rettentő terhet, rettentő felelősséget ruház az angyali üzenet, és amikor kétségeskedik, gyötrődik az ő lelkében, hamar arra jut, amit ki is mond. Imhol az Úrnak szolgálja, legyen nékem a te beszédet szerint. Megadja magát, elfogadja a sorsát. Ha ezt bíztad rám, Uram, ezt fogom megtenni. Ha ekkora próbatétellel látogattál és tiszteltél meg, ekkora próbában fogok helyt állni a te segítségeddel. Ezeken fordul meg a történelemnek a kereke, amikor egy egyszerű, alázatos, kiszolgáltatott lélek azt mondja, legyen nékem az Úrnak beszéde szerint. És van itt még egy nagyon fontos dolog. Hát az ellenséget akarod meggyógyítatni, te kicsi lány. Hát nem tudod, te kicsi lány, hogy ez a Naamán bácsi, ez egy csúnya bácsi. Ez az ellenség. Emiatt lettél elszakítva hazádtól, szüleidtől. Emiatt a hadvezér miatt vagy most bajban. Hát nem tudod, te kis naív kicsi lány, hogy hát az ellenség malmára hajtod a vizet. Testvérek, ez a kicsi lány nagyon-nagyon jól tudta, hogy mit csinál. Ez a kicsi lány az Isten dicsőségét kereste. Nem a bosszúért kiáltott Istenhez, hanem azért kiáltott, hogyan ismerhetné meg ez az ember az Istent. Ez érdekelte. Mindegy, otthon volt, vagy rabságban volt, idegen földön volt, szülői házban volt, ellenség kezében volt, mindegy, kik hogyan gyalázták, kiknek hogy volt kiszolgáltatva, egy dolog érdekelt. Azért Istenem ragyogjon fel Szíria hadvezére előtt, Szíria király előtt, az egész világ előtt, a szolgáló társam előtt és a király előtt is ragyogjon fel. Nem bosszúért kiáltott. Nem azt akart, hogy agyon vágja valamilyen Isten nyila ezt a Naamánt az út közben, hanem azt akarta, hogy bárcsak megismerné, hogy van Izraelben próféta, aki Isten nevében segíteni tud. Hogy az Izraelnek az Istene hatalmasabb. Hogy az Izrael Istenének a kezében vagy te, Naamán bácsi. Bárcsak megtudnád, hogy az egész országot, az egész horda, az egész sereg, az egész világ az én Uramnak, Istenemnek a kezében van, akinek van egy szolgája otthon, úgy hívják Elizeus, menj el hozzá, hallja tőle az igét, hallja tőle a gyógyító szót. Fele olyan lelkület lenne bennem, mint ebben a kislányban volt, testvére. Nem ennyien ülnék itt, ha csak a fele lenne. Hogy juthatnék el? Ezen gyötrődtem, elvélkedtem. Hogy juthatnék el? Így szeretném. Így hinni. Így megragadni a kegyelmet. Hogyan lenne ez lehetséges? Hogy én minden körülmények között az én Istenem dicsőségét keressem. Ha csak fele ennyire szeretném az Urat, és szeretném az én nyomorult kicsi életemmel felragyogtatni, testvérek, ha jobban világítana rajtam keresztül az Úr. De néha úgy érzem, hogy mintha a véka félig már ráborulna a mécsesre. Egy dolog érdekelte, hogy megtudja az egész világ a leggonoszabb, a legelfajultabb bűnöző is, hogy az én Istenem az Isten. Ez motiválta minden percét, minden tettét, gondolatát, a maga sorsával nem törődött, másokat mentett, mert ő megmentett volt. Szent küldetésének tartotta, hogy terjessze az egyedüli Istenbe vetett hitet, amely őt is megtartott. Ez volt a dolga. Ez volt a küldetése. Ezért tudott szolgálni, nem csak szolga lenni. Ezért tudta felhívni a figyelmet kellő időben úgy, hogy az hatott is. És tudta, hogy a fogságának célja van. Nem véletlen csöppentem én ide. Ha itt vagyok, azért Istenem dicsőségét fogom felragyogtatni. A kicsi a fényem, akkor ezzel a kicsi fénnyel, van egy ilyen gyerekének, kicsi kis fényemmel világítani fogok. Ez volt ő benne is. Én nem vagyok egy lángoszlop, mint amely egész Izraelt vezette, nem vagyok egy Mózes, mint aki megnyitotta a tengert, én csak a számat tudom megnyitni, és egy apró bizonyságtétellel meg tudom dicsőíteni az én szeretett Istenemet. Ez volt az ő életének a küldetése. Ez motiválta, erre volt beállva, ezen gondolkodott, ezt a szolgálatot végezte, és testvérek, az ellenséges sereg, akitől az Izrael nyomorgott, szenvedett, gyötrődött, a szüleinek lehet a gyilkosa, de ennek a lány életének a megnyomorítója, ez megtért. Elment a prófétához, történt ott, ami történt, a vége az lett, hogy megtért. És azt mondta, most már tudom, nincs Isten az Izrael Istenén kívül. Hadd vigyek el annyi földet, amit el tudnak vinni az állatok, hogy abból az Izrael szent földjéből oltár építsek, és ott áldozzak az Izrael Istenének. Hadd tiszteljem őt ezentúl tovább. Megtért. Mert volt egy kicsi lány, akit nem érdekelt a saját veszedelme, hanem mások sorsának, mások életének a mentése érdekelt. Befejezésül szeretném úgy még egyszer összefoglalni röviden, hogy mit is tárt elénk most ez a történet. Ez a három rövid vers. Ezek ilyen rövid versek, rövid kis beszámolók, kicsi lánykáról van szó. És mégis ez a kicsi dolog egész életeket tud gyökeresen megváltoztatni. Az én szívemet mélyen átjárta ez az üzenet. Sokkal felettem áll ez a kislány. Sokkal én felettem. Mit ér az, hogyha befutott vagy, de nem ismered azt, akitől származik rád az áldása az életednek? Akkor te lehetsz egy vitéz hős, de poklos vagy. A lelked poklos. Az az áldás, amelynek nem ismered meg a forrását, és nem dicsőíted a kegyelem Istenét érette, az az áldás áltottá lesz rajtad. Vitéz hős lehetsz, befutott lehetsz, de poklos vagy, ha nem ismered áldásodnak forrását. Minden körülmények között van egy áldott lehetőséged, az, hogy higgyél. Mert a hit az Isten kegyelmi ajándéka, amellyel vigasztalni akarja a te szívedet. Bármilyen körülmények között képes az ember hinni. A hit az nem körülmények kérdése. Inkább a körülmények a hitnek a kérdése, vagy a körülményeknek a feldolgozása, a körülményeknek az értékelése, a hitnek a kérdése. Isten, ami nyomorúságunkra balzsamként, áldásként küldi a kegyelemi ajándékot, a hitet. Aztán másokért kell élned, és nem a saját sebeidet kell nyalogatnod. Ha te Isten gyermeke vagy, mindent megkaptál, amit ember megkaphat. Az Isten a legtöbbet nem azért adta, hogy te egészséges legyél. Az Isten a legtöbbet nem azért adta, hogy te gazdag legyél. Az Isten a legtöbbet azért adta, hogy üdvözüljél, hogy megtérjél. Jézus nem azért halt meg, hogy minden hulla feltámadjon a sírokból. Nem azért halt meg, hogy minden kórházból felkeljenek a fekvőbetegek. Nem azért halt meg, hogy minden kódus felálljon az utcaszélekről, és gazdagon távozzanak, hanem azért halt meg az Úr Jézus, hogy a bűnösök megtérjenek. És az Úr Jézus Isten legdrágább ajándéka volt. Ha te megkaptad az örök élet ajándékát, akkor te megkaptad a legtöbbet. Nem kell a sebeidet nyalogatnod, hanem az Istened a legmostohább körülmények között is a te gondodat viseli, és fel akar téged használni azon a helyen. Mint amikor Pált bezárták a börtönbe, és ő nem a sebeit nyalogatta, dicsérte az ő Istenét. Nem azért dicsérte, mert azt mondta, hogy Uram, hát én elindultam a misszióba, és te így felelsz? Hanem azt mondta, Uram, megérdemlem. Többet is megérdemeltem. A te kegyelmed állította meg az én ütlegelőimnek a kezét, hogy még egyszer ne emeljék fel a korbácsot. És én köszönöm neked a hitet, amely most is itt van, hogy te itt vagy én velem a börtönben. Áldott legyen a te neved, és ömlött a háladás Szilász és Pály ajkairól. És ott is megtért valaki. Amilyen helyzetbe téged az Isten letaszít mélységekbe, azért van, hogy kicsiny kis fényeddel te világítsál, hogy megjelentsed az Istennek a dicsőségét. Minden körülmények között az Isten dicsőségét kell keresni. Úgy, mint ez a kicsi lány. Nem foglalkozott ez azzal, hogy ez ellenség. Nem foglalkozott azzal, hogy ő jó kislány volt és méltatlanul van itt. Egy dolog érdekelte, még egy emberrel meg akarom ismertetni azért Istenemnek a hatalmát. És Isten éppen ide vezetett. Ha apám és anyám életébe került is, ha ez az ára, az én fogságom, szabadságom az ára annak, hogy itt evangélium hirdettessék, ha te így láttad jónak, Uram, hát akkor vállalok. Megjelentem a te dicsőségedet. Ezzel kell nekünk törődni. Ez az egy kérdés kell bennünket foglalkoztasson. Hogyan ragyogtathatnám fel életemben Isten dicsőségét? Más kérdésen nem kell foglalkozni. Ez az egy kérdés legyen az, amely bennünk ennek a történetnek a nyomán motoszkálnak továbbra is.